okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Minden eszköz működtetéséhez szükség van processzorokra. Szinte ijesztően hat, hogy mi lenne, ha holnaptól minden, ami elektronikát tartalmaz, képtelen lenne a működésre. Pedig ezt eredményezni a mikroprocesszorok eltűnése. Jó kérdés, hogy melyik eszköz nélkül lenne a legnehezebb élni. De talán nem túlzás azt állítani, hogy az okostelefonok hiányát éreznénk meg a legtöbben. Ezekben pedig a legkomolyabb szerep a mikroprocesszoroknak jut. Arról nem is beszélve, hogy egyre különösebb megoldásokat kell alkalmazni, hiszen itt vannak a hajlítható képernyős telefonok is. Témánk? Mikroprocesszorok a kezünkben. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. A stúdióban itt ül mellettem dr. Csegzi Sándor fizikus, akit ismételten köszöntök a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a rádió munkatársait is.
Elsősorban elevenítsük fel, hogy miről beszélgettünk a múlt héten.
Igen, tehát egyfelől az egyik kifejezés, vagy kulcsszó, ha úgy tetszik, az a félvezető volt, a másik kulcsszó az a chipek, vagy a mikroprocesszorok volt, hisz tulajdonképpen az útjáról beszélünk a félvezetőktől a chipig való megvalósulása, a szilíciumnak, vagy a germániumnak, vagy most már tudjuk, a múltkor is emlegettük ezt, hogy a nagyon sok vegyülete van már az anyagoknak, amelyek a félvezetés tulajdonságával bírnak. Félvezető tehát az az anyag, vagy keverék, amelyik adott körülmények között vezeti az áramot, más körülmények között nem. Tehát a szigetelők és a vezetők között helyezkednek el. Egyébként, aki még emlékszik a középiskolás kémia laborra, akkor a Mendelejev táblázat mindenkinek ott volt a falon, és sokszor elmeregtünk ezen. A hatodik főoszlop, illetve bocsánat, a negyedik főoszlop elemeiről beszélünk itt. Ezek közül is kiemeljük, tehát a germániumot és a szilíciumot mind félvezetők. Mai szójárásban, a napi használatban sokszor egyszerűen félvezetőt mondunk akkor is, amikor tranzisztorra gondolunk, akkor is, amikor diódára gondolunk, akkor is, amikor mikroprocesszorra gondolunk, és látom, hogy a médiában is sokszor így használják, hogy hát a félvezető hiány az oka például az autógyártás lelassulásának. Én azt remélem, hogy az elmúlt heti adásban letisztáztuk azt, hogy a szofisztikált, bonyolult technológiákkal a tiszta kristályszerkezetű szilíciumból például nagyon bonyolult szerkezetű, és hát idézőjelben mondom, de lényegében az okos eszközöknek a lényege, a kulcsa, a mikroprocesszoroknak a szerepe. Úgy készülnek ezek a mikroprocesszorok, hogy adagolják szennyezéssel, szennyező, ezt szintén idézőjelbe kell érteni, idegen anyagot, atomot visznek be a szilícium, vagy a germánium, vagy más félvezető anyag kristályszerkezetébe, így kialakítva elektron töbletet, vagy elektron hiányt adott térrészben, és így N, illetve P típusú félvezetőt létrehozva már egy olyan eszközt kapunk, amit, hogyha egymáshoz társítjuk ezeket a tereket, akkor PN átmenetet, vagy röviden diódát kapunk. És ezeknek a PN átmeneteknek a sokszorosításából, ha kettőt használunk, akkor ez már tranzisztor, illetve most már a tranzisztor mint alap eleme az elektronikának, akkor sokszorosítva elvezet az integrált áramkörökhöz, illetve tovább menve a sokszorosítással, akkor mikroprocesszorokról beszélünk. Hát ezt fizikailag úgy kell elképzelni, hogy van egy lapocska, ami ezekkel a tulajdonságokkal bír. Az a lapocska olyan maximum 1 centiszer 1 centis, illetve vékonyabb, mint 1 milliméter vastagságú. Erről leágaznak lábacskák, és ez az egész be van öntve egy műgyanta, vagy valamilyen műanyag, mindenképpen szigetelő anyagba, ami utána ráforrasztható azokra a lapokra, amit nyomtatott áramkörnek nevezünk, amivel már kombinálható, megoldható a kombinációja, illetve a kommunikációja ennek a mikroprocesszornak a környezetével. Mit jelent ez a kommunikáció? Ez azt jelenti, hogy képes jeleket kapni a külvilágról. Ez nyugodtan itt most már használhatjuk az ember, vagy valamilyen élőlény és a szerkezetnek a paralleláját, hisz tulajdonképpen az ember a saját modelljére próbál reagálni, illetve segítséget saját magunknak kérni ezektől a berendezésektől. Tehát valamilyen ingert kell kapjon ez a berendezés, ezt az ingert szintén elektromos jel formájában kapja. Ezt az elektromos jelet szintén valamilyen félvezető alkatrész adja. Ez lehet fény, lehet hang, lehet hőmérséklet, lehet elektromágneses hullám, vagy éppenséggel radioaktív sugárzás is. Tehát ma már félvezető detektorok is vannak, amelyek a radioaktív sugárzás mérésére használhatóak. Ezeket a jeleket valamilyen formában neki fel kell dolgozni, és erre valamilyen formában kell reagálni. Ehhez kell az úgynevezett soft, tehát az a program, ami valamilyen nyelven van megírva. Ugye ezt csinálják az informatikusok, hogy megtanítják tulajdonképpen ezt a kis csippet, hogy reagáljon ezekre a jelekre, egyfelől rögzítse, utána pedig valamilyen reakciója legyen erre. Most visszatérve egy kicsit az elejére a dolgoknak, azt mondtuk, ugye, hogy a félvezetőt önmagában ezekre a detektáló szerkezetekre lehet használni. És a szilíciumot fogom legtöbbet emlegetni, mert ebből van a legtöbb a Földön, ez tulajdonképpen a közönséges homoknak is része a szilícium, és ilyen érdekes technológiákkal sikerül letisztítani, illetve kivonni az egyéb elemensek közül a szilíciumot, és egy kristályt csinálnak ebből. Ezt úgy kell érteni, az egy kristály az az, hogy gyakorlatilag néhány centiméter, ez a kristályszerkezet szintjén majdnem a végtelennek megfelelő távolság, csak szilícium atomok találhatóak a rács szerkezetben. Ezt felszeletelik vékony lapocskákra, és azokat tovább szeletelve eljutnak azokhoz a méretekhez, amelyek optimálisak a szennyezési folyamatnak a véghezviteléhez. Ezután megtörténik egy bizonyos maszk segítségével történik ez, tehát itt már áramkörökről beszélünk, amikor eljutottunk erre a szintre. Azokat a PN átmeneteket, amit ugye diódának nevezünk az ipari felhasználás szempontjából, ami azt tudja, hogy vezet vagy nem vezet. Ha olyan feszültséget kap, amit direkt feszültségnek nevezünk, ez azt jelenti, hogy negatíva, negatíva, pozitíva, pozitív pólusra kerül, akkor csökken a sávnak a szélessége, ilyenkor vezet az az átmenet, ha megfordítva történik, akkor szigetel. Ezt mondtuk, hogy két ilyen PN átmenetet, ha kombinálunk, akkor tranzisztort kapunk, és ez a tranzisztor már többre képes, ez már képes modulálni, befolyásolni egy jelt, illetve erősítésre képes. És ha ezeket összekombináljuk, akkor úgymond műveleteket képes végezni, ami a műveletek már egy programnyelv segítségével vannak vezérelve, követve, reagálva. A számítógépekben a legegyértelműbb ez a dolog, de az okostelefonban szintén azt hiszem, hogy elég egyértelmű ezeknek a csipeknek a szerepe, de mivel abból indultunk ki a múlt héten, hogy hát lelassult az autógyártás a csip hiányra hivatkozva, akkor nyilván, hogy az autók szempontjából is ez a dolog nagyon fontossá vált, és lehet, hogy kitérünk részletekre a műsor további szakában. Viszont a szórakoztató elektronika az tulajdonképpen, amelyik a leginkább ugye elterjedt a nagy közönség körében, kezdve az okostelefont említettem, de a mindenféle zene, eszköz, hang, visszaadó eszköz, rádiók, kazetofonok, vagy most már nincs is kazetofon, hanem ezek a MP3-as, MP4-es lejátszók, a videószerkezetek, a fényképezőgépek és a háztartásban gyakorlatilag azt hiszem, hogy már csak az evőkanálnak és a villakésnek nincsen csipje. Minden más szerkezetnek, a mosogatógép, a mikrohullámos, a hűtőszekrény, a nem tudom még milyen eszközökben, mind már megtalálhatóak ezek az okos kis szerkentjük.
Én azt mondanám, hogy már szép lassan a kanálban is megtaláljuk ezeket. Nem tudom, mennyire igaz vagy nem igaz. Én láttam olyan kanalat, amelyik ilyen, van egy kicsi kijelző, és az mutatja, hogy éppen mekkora súlyú
milyen
valami van a kanálban.
Igen.
Tehát már szép lassan a kanálban is, és az evőeszközökben is ott van ez. Akkor pedig egy tányérban már kimondottan könnyű beépíteni egy ilyen rendszert. Mennyire növekedhetett meg a félvezetők, mikroprocesszorok használata az elmúlt évtizedben? Hiszen úgy körülbelül 2010-től jött ez a robbanásszerű terjedés.
A hétvégén vasárnap Csernátonban voltam, és ott van egy fantasztikus múzeum. A technológiának, az elmúlt évszázad technológiájának szentelt múzeum, és ott van a gőzgépeknek, a gázgépeknek, illetve a belső égési motoroknak egy gyönyörű kiállítása, tehát én csak ajánlani tudom mindenkinek. Az 1900-as évek elejéről szól az a történet, és azoknak a gépeknek a megjelenése gyakorlatilag forradalmasította a civilizációt, az emberi létet. Most nem akarok a részletekbe belemenni, de mindannyiunk számára teljesen világos, hogy akkortól lehet tulajdonképpen az iparosításról beszélni, és akkortól lehet egy automatizálásról beszélni, akkortól lehet az emberi lét valós segítségét a gépek által kimutatni. A mikroprocesszoroknak a megjelenése pontosan egy ilyen, de hát ilyen jellegű forradalmat jelent, de szerintem sokkal nagyobbat, egyfelől sokkal dinamikusabbat, ugyanakkor sokkal sokrétűbb forradalmat jelent. És ugye a félvezetőknek az alkalmazása gyakorlatilag az 1940-es évekre tehető, tehát 47-et emlegettünk a múltkor, mikor Sokli és társai létrehozták azt a kis tranzisztor valamit, ami a csöveknek a szerepét helyettesítette ki a rádióban, ugye ott mutatták ki először, de akkor már elkezdtek számítógépeket, elektronikus számítógépeket építeni, és a többszobás méretű számítógépek leegyszerűsödtek néhány szekrény nagyságú szintre, illetve 60-as évek elején az űrkutatásban már beindult egy olyan kicsinyített változat építése is a számítógépeknek, amelyek lehetővé tették 1969-ben a Holdra szállást is. És utána jött tulajdonképpen a mikroprocesszor világa, mint ahogy említve volt, az 2000-ben indult el. Tehát datálni lehet ezeket a dátumokat, annak függvényében állapítják meg, hogy hogyan sikerült a szabadalmazását az ötletnek megoldani, illetve mikorra szól a szabadalmi levél. Na most a mikroprocesszoroknak is több szintje van. Tehát vannak a legbonyolultabbak, amelyeket a számítógépekbe építenek be, az okostelefonokba, tehát ez a kategória. Lényegében az okostelefon is a számítógép kategóriába sorolható. Viszont vannak azok a mikroprocesszor típusok, amelyek egy szűkebb feladatkörre vannak tervezve. És az autó technológiára visszatérve, van olyan autó már, amiben több mint 1500 mikroprocesszor van beépítve, de van olyan is, amiben több mint 3000. Tehát az a luxus kategóriába tartozó autók, ahol gyakorlatilag mindent gombvezérléssel, már mindjárt gondolattal tudunk vezérelni, az önjáró szerkezetekre kell gondolni.
Sőt, az autókban már van gesztusvezérlés
is. Már van gesztusvezérlés is, tehát ezeken a szinteken már nagyon sok ilyen bizonyos egyszerűbb feladatra, célfeladatra készített mikroprocesszor is. Ezek nyilván olcsóbb, illetve egyszerűbb szerkezetűek, de mindeniknek része, amit hát ugye már régóta mondjuk, hogy bordkomputer, az én oldtimerem 1985-ös járatú, és az volt az első autó, amiben bordkomputer volt. Az a bordkomputer azt jelenti, hogy van egy hőmérő, amire tud reagálni. Ez minden autóban van, csak nincs kihozva a vezérmű szintre, amiben van egy olajnyomás követő, van az égőkre, hogy elől, meg hátul, hogy ne legyenek, vagy ha van egy kiégett égő, akkor azt jelzi. Na, összesen 12 ilyen érzékelője van, és ettől csúcsmodell volt 1985-ben. Ma egyfelől az a sok információ, amit egy bordkomputer kiír nekünk a képernyőre, az csak töredéke annak a rengeteg információnak, amit kezel ez a bordkomputer. Gyakorlatilag egy kis számítógép van beszerelve, ami ugye az ABS-t, a biztonsági fékezést, a másik a kipörgésgátlót, a harmadik a teljesítmény vezérlését a négy kerék meghajtás esetében a kerekeknek, és nem tudom még mennyi mindent sorolhatnánk, amelyek létfontosságú feladatkör már egy mai modern autó esetében. Ehhez jönnek még a vezetést segítő eszközök. A kamera, amelyik figyeli, hogy előtted, ha valaki van, akkor lefékezzen. A garázsoláshoz, illetve a parkoláshoz segítő érzékelők, amelyekből minimum 8 van egy autón, akkor a nedvesség az eső esetében, hogy elindítsa az ablaktörlőt, hogy milyen ritmusban vezérli. Nekem ez volt az én autómnál a egyik legpozitívabb élmény, amikor lereagáltam azt, hogy a nedvesség függvényében, ami az ablakban van egy érzékelő ablaküvegbe beszerelve, követi az esőzés intenzitását, és annak függvényében lassabban vagy gyorsabban mozgatja az ablaktörlőt. Tehát erre is gondolt az építő, a tervező. Ezen túl, hogy automatikusan sötétedik a visszapillantó tükör, ez olyankor, amikor hátulról jön valaki, és bevilágít, ugye nem kell a tükröt, én átállítsam kézzel egy másik pozícióba, hanem automatikusan besötétedik, hogy automatikusan meggyújtja a fényeket, hogyha én nem tettem meg azt egy adott pillanatban, akkor, amikor sötétedés van, vagy de mondjam, ezek mind a vezetés segítik, a sávkövető például egy óriási segítség, vagy az automata fékezés, hogyha autó van előtted, ugye ez egy dugó esetében nagyon előnyös, de ugyanakkor autópályán, aki járt autópályán és megtapasztalhatta azt az intenzív autó mennyiséget, a nagy sebességű autó mennyiséget, ami három sávon telt sáv, és 130-szal, 140-nel kell menni, és még esik az eső is, vagy éppen havaz. Tehát ilyenkor ezek a szerkentjük nagyon sokat segítenek. És most jön ugye az önjáró autó kérdése, ami már nem olyan, nincs olyan messze, mint ahogy gondolnánk. Ehhez, ami tulajdonképpen nincs meg, az az infrastruktúra, tehát az utcai infrastruktúra. Az autók már mindent tudnak, tehát az autók már önjáróak lényegében. Akár most is a modernebb autót, tehát egy mai gyártású autót, hogyha megvásárol az ember, az már 50%-ban önjáró. Az biztonságosan megy. Még a kormányt kell fogni, de ha elengedném, tulajdonképpen egy-két kiegészítéssel már az is menne. Viszont nincs meg az úthálózatnak a kiépítése ehhez, mert azért ugye annak a járműnek valamire kell reagálnia. És az, hogy mire reagál, az az útba és az út mentére kell legyen helyezve. Ma már ilyen táblaolvasó van az új autókon, már a sebességkorlátozásokat például le is reagálják a több típus. Tudok most mondanék is, de nem tehetjük meg. A rádióban viszont ismerőseimnek is van már ilyen autójuk, többnek is, hogy a táblákat olvassa. Na, hát persze itt biztos, hogy nem Romániában fog először elindulni ez a technológia, mert itt az úthálózat még van, amit fejlődjön, viszont egy Németországban, egy Ausztriában, egy tehát a nyugat-európai részekben, ahol már az autózás lehetősége elég jól ki van épülve, de ugyanakkor a túlzsófoltság is jellemző, ott ez az önjáró autóknak a szerepe hamarosan meg fog nőni, és realitás lesz.
Nem Romániában fognak először megjelenni az önjáró autók, viszont Románia ismeretes arról, hogy elég sok hacker dolgozik itt, és hogyha egyszer előbb-utóbb bejönnek ide az önjáró autók, de nyilván nem csak Romániára kell gondolni. Mi lesz azokkal, vagy létezhet-e majd olyan, hogy a hacker úgy lopja el az autót a házunk elől, hogy feltöri interneten keresztül a biztonsági rendszerét, és egyszerűen elvezeti valahova, anélkül, hogy az illető hacker kimozdulna, vagy elmozdulna a számítógép elől.
Hát, önjáró autóvásárhelyen nincs, de elektromos hajtány van, és már az első három nap minden nap elloptak egyet-egyet. és nem kellett hacker hozzá, hanem egy ügyes kéz. Van benne olyan biztonsági rendszer, ugye egyszerűen GPS, na hát ezt nem is emlegettem még a GPS-t, hogy ez mennyire fontos az önjárás, de nem csak az önjárás esetében, és megtalálhatók. Tehát nyilván, hogy azok, akik ezeket a fejlesztéseket végzik, ők a biztonsági megoldásokat is keresik. A veszélye ennek mindig meg lesz, hogy a rendszerbe valaki rossz indulaton be tud avatkozni. A hackereknek létezik az a kategóriája is, aki azért dolgozik, hogy minden hibáját ezeknek a rendszereknek megtalálja, és valószínű, hogy minimálisra lesznek ezek csökkentve, de az önjáró autók azok nem saját tulajdonban lesznek első változatban, szerintem főleg a közszállítást fogják segíteni, illetve úgy, ahogy a hajtányokat, ahogy most használjuk itt vásárhelyen, és máshol a világban az autókat is ezzel a megosztásos rendszerrel fogjuk használni. Tehát hát én most már így mondom, hogy fogjuk, de főleg ide nézek rád, és most már elnézést, hogyha tegezlek, de annyira fiatal vagy, és irigylem, hogy még megéred azt, hogy lesz önjáró autó tapasztalatod. Nekem már van önjáró drónom, tehát nem engem visz, hanem még én irányítom, amennyire tudom, de képes arra, hogy egy jól, tehát a térképen meghatározott útvonalat egyedül is le tud követni. Ezek ma már a idézőjelben mondom, de a banalitás kategóriába tartoznak, mert erre már fel van készülve a világ, az autógyártás mindenképpen, de itt azért az autók mellett el kell mondani, hogy a légi közlekedés fog fellendülni. Tehát az elektromos meghajtás által tulajdonképpen nem csak a környezeti problémák egy része oldódik meg, hanem az automatizálásnak is a lehetősége. Tehát ahhoz, hogy az önjárást meg lehessen csinálni, abban óriási szerepe lesz annak, hogy elektromos autókra lesz az átállás, és 30-ig mindenképpen. Tehát azt már minden hírforrás szerint az összes nagyobb automárka 1900, illetve 2030-tól már nem fog belső égési motorokkal autókat gyártani. De ugyanakkor olvassuk a sok új, kisebb, nagyobb gyárat, ami elektromos meghajtású járműveket épít, tehát a konkurencia óriási lesz. Ugyanakkor én követem, mert engem ez is nagyon érdekel, a légi közlekedés. És ugye Dubajról beszélünk, hogy Dubajban már a rendőrök ilyen elektromos kvadrikopterekkel szállnak ki helyszínelni, viszont azt is olvashattuk már, hogy 24-ben a Párizsi olimpián már ilyen légi taxikat fogunk látni és használni, aki majd eljut oda. Ezek még nem teljesen önjáróak, mert ugye a légi közlekedés az még bizonytalanabb, vagy több veszélyt hordoz, mint a szárazföldi közlekedés. Viszont ezeknek is már a biztonsági rendszere teljesen rendben van téve. Tehát ilyen szempontból már nincsenek gondok. A meghajtás szempontjából, az akkumulátor teljesítmények szempontjából jelentenek még problémát, úgy az autók, mind a légi közlekedés szempontjából. A légi közlekedésnél nem tudom, milyen kifejezést használjak, mert a repülő már nem olyan lesz, mint a mostani repülő, illetve ezek a több propelleres, úgymond quadri, hexo, oktokopterek, amelyek a merőleges felszállás-leszállás lehetőségét biztosítják, ezeké a jövő. Nyilván itt elsősorban a kisebb távolságokról beszélünk, tehát amit 30 perc vagy egy óra alatt be lehet repülni azzal a 80-100-150 km/h. És akkor még azt is mondjuk el, hogyha már itt vagyunk a szállításnál, hogy a teher szállítás, ami most látjuk, hogy mekkora probléma, ugye, hogy nincs autóvezető, sofőr. Az angoloknál leblokkált az áruszállítás, de ma már nem csak az angoloknál van probléma, mert ma már az összes kikötő a kínaiaktól a New Yorkig azzal küzd, hogy a konténereket nincs, aki elszállítsa, mert olyan mennyiségű áru létezik a konténerekben, hogy már a földi szállítás nem tud kellőképpen reagálni erre. Most megint arra kell utaljak, akik jártak külföldön, és láthatják azt, hogy hiába van háromsávos autópálya, az reálisan a kis autóforgalom szempontjából maximum kétsávos, de inkább egy, mert az egyiket meg kell hagyjuk előzésnek, egyen megyünk, és az egyes sávon, a legszélső sávon autó, tehát tír, illetve teherautó mögött 30-40-50 kilométeren keresztül, akkor van egy kis szünet, aztán megint gyakorlatilag egy folytonos vonala a teherszállító eszközöknek. Na most ezt viszonylag könnyű automatizálni. Tehát, hogyha már elkészültek az elektromos teherautóknak is a különböző változatai, van több cég, amelyik nagyon előre haladott állapotban van ilyen szempontból. Autópályán például már az önvezető kamionok nem akkora feladat, mint a városon belül. Mert ott már létezik egy olyan infrastruktúra, ami könnyen besegít az automatizálásba. Ott most is úgy mennek a sofőrök, hogy beteszi 90-be, és megy egyik a másik után. Véletlenül egy emelkedőnél az egyiknél 89 lesz a 90-be, és akkor előz a hátsó, és akkor állsz mögötte egy fél órát, amíg azzal az 1 km per órás különbséggel megelőzi egyik a másikat. De ezt már az önvezetés esetében lehet kezelni, lehet követni, lehet befolyásolni. Tehát én ott látok egy nagy áttörést ezen a területen.
Térjünk rá az okostelefonokra, hiszen ezekben is vannak mikroprocesszorok. Milyen és körülbelül mennyi mikroprocesszor lehet egy okostelefonban?
Hát én nem bontottam ki egy okostelefont sem, de az biztos, hogy minimum 10 mikroprocesszor van egy nagy mikroprocesszor mellett, ami ellátja a fő feladatokat, és emellett külön a billentyűzetnek, külön a hangtechnikának, külön a fényképezésnek, külön a egyéb funkcióknak. Én az érdekesebb részét a képernyőben látom. Tehát az szerintem a fő teljesítménye ezeknek az okostelefonoknak, hogy sikerült ezt a képernyő kérdést kezelni. Itt többféle képernyő megoldás van, hát lehet, hogy többen a televíziós környezetből ismernek ilyen QLED, OLED megoldásokat, illetve hát volt a plazmás rendszer valamikor, viszont itt már kellene beszéljünk, egy kicsit jobban belemélyüljünk egy más félvezető típus, a biológiai, ha úgy tetszik, típusú félvezetőkről, azokról a folyékony kristály kijelzőkről, ami kezdete volt annak a típusú képernyőnek, ami lehetővé tette a hajlékony felületeknek a létrehozását. Most ezeket a lényegében folyadék formájában, de ugyanúgy viselkednek, mint a QLED vagy az OLED típusú képernyők. Ott azt kell tudni, hogy nagyon sok apró pontocska van, amelyik külön van vezérelve. És saját fénye van a televíziók esetében, most a modern képernyőknél minden pontnak saját fénye van, tehát tulajdonképpen egy úgynevezett LED egy fényemitáló dióda reagál a jelre és adja a megfelelő színt. A folyékony kristályos kijelzőknél ott oldalmegvilágítás van. És itt a színeket volt nehezebb kihozni. Hogy őszinte legyek, ennek már az aprólékos technológiáját nem is ismerem. Tehát nem érdekelt annyira, hogy ennek utána nézzek. De mindenképpen arról van szó, hogy egy ilyen hosszú molekulás anyagú szerkezetű, vagy a benzol gyűrű, hát ezeket már a liceumi kémia órákon emlegették nekünk, típusú anyagokat állítanak elő, ezeket kis cellákba helyezik el, és minden cellának megvan a maga vezérlése, illetve ugyanakkor az oldal megvilágításnak az összejátszásából jönnek ki a színek, és most már egészen nagy teljesítményű, tehát gyakorlatilag természethű színeket tudnak ezekkel a képernyőkkel is kihozni.
És mi a helyzet a hajlítható kijelzőkkel? Ugye most már az okostelefonoknál ez is egy technológia. Mennyire kell megváltozzon a mikroprocesszor működése vagy felépítése ehhez?
Nem, ez nem az alapprocesszornak a feladata, tehát illetve nem jelent plusz feladatot a központi processzor szempontjából. Itt a plusz feladat az, hogy azt az anyag szerkezetet, azt az anyagot úgy elosztani abba a hát mihez hasonlítanám, talán a ilyen kis a méhek, ahogy ki alakítják azt a méh, minek hívják, olyan szerkezetű anyagba helyezik be ezt a folyadékot. Az a folyadék érintés útján találkozik azzal a felülettel, ami tulajdonképpen ingerli a molekuláit a folyadéknak, és abból lesznek a színek, hogy milyen feszültséget kap, annak függvényében bocsát ki egy bizonyos színt, vagy egy színkombinációt. Ezek, mondom, a processzor szempontjából nem jelentenek problémát. Az az anyag kell tulajdonképpen, ami tartalmazza ezt a folyadékot, elég hajlékony legyen ahhoz, hogy elviselje azt a többszörös, sok ezerszeres hajlítást.
Közben még Nemes Attila kollégánk itt az üvegfal túloldaláról felrakott még egy kérdést, hogy a LED fénykibocsátó dióda és a fotógépek érzékelője lényegében egy és ugyanaz, csak fordított elven működik?
Hát elvileg igen, gyakorlatilag egy kicsit más. Tehát olyan értelemben elvileg igaz, hogy az egyik egy ingerre fényt bocsát ki, a másik pedig a fényre elektronokat állít elő, egy áramot. A LED az dióda, tehát a D betű a LED-ben az a diódát jelenti, tehát ott PN átmenetről beszélünk. A fényérzékelője a fényképezőgépnek az egy egyszerű, tehát egy félvezető lapocska. Tehát az nem diódát, vagy nincsenek benne PN átmenetek, hanem egy szilícium, vagy germánium, vagy egy, ugye a mai világban most, amit már annyiszor emlegettünk, több atom kombinációjából kihozott fényérzékeny felület. A lényeg az, hogy el tudja nyerni a fotont, és arra ő egy elektront kibocsát az atom. A LED esetében nem az egyik felület, hanem maga a PN átmenet az, ami kibocsátja a fényt.
És akkor még nagyon röviden foglaljuk össze, hogy mi lenne a modern társadalommal, ha teljesen eltűnnének a félvezetők, mikroprocesszorok?
Hát az nagy baj lenne. Nem tudom, ha valaki erre tudna válaszolni. Mindenképpen a mikroprocesszorok által jutottunk el a valós, illetve a nem valós világ két találkozásához, két világnak a találkozásához. Ez a covidos időszak egyértelműen nyilvánvalóvá tette azt, hogy a fizikai találkozásra, a fizikai kapcsolatra szükség van. Tehát a virtuális világ, amit tulajdonképpen ezeknek a mikroprocesszoroknak köszönhetünk, nem elégíti ki a mai társadalmat ahhoz, hogy a közösségi életet kellő szinten meg tudja élni, sem kulturálisan, sem társadalmilag, sem semmilyen más szempontból. Ennek alapján elmondhatom, hogy bár függőségünk van, mert tényleg az okostelefon, a számítógép, a televízió, a rádió, az autózás, tehát ez ma már a társadalom alapkövei ezek, és gyakorlatilag megvan ez a függőség a dolog jó oldaláról nézve is. Mert segít a munkákban, segít a fejlődésben, segíti a civilizációt abban, hogy egy bizonyos kulturáltsági szintet meg tudjunk élni a maga negatívumaival együtt. Ha ez megszűnne, akkor azt jelenti, hogy visszamegyünk a gőzgépek szintjére, tehát nem olyan nagy távolság ez a 100 év, tehát azért a kérdés, ugye, amit most próbálunk megválaszolni, tulajdonképpen nem rossz kérdés, és fel kell tenni ezt a kérdést azért is, mert látjuk, hogy például az autó piacot mennyire tudja befolyásolni, ha valahol az ipar nem termel elég mikrocsipet. Mi lesz akkor, hogyha nem tudunk televíziót venni, ha nem tudunk élelmet előállítani, tehát nem menjünk olyan messze. Ezek a félvezetők az alapja például a modern energiatermelésnek, a fotovoltaikus panelek, ezek mind félvezető felületek tulajdonképpen, ahhoz hasonlók, amire az előbb beszéltünk a fényképezőgépek esetében. Nem annyira komplexek, nem annyira bonyolultak, de ugyanaz az alapelv, a fizika törvényei ugyanúgy működnek ott. Baj lenne, ha ez megszűnne, viszont hogyha abba gondolkodunk, hogy hova fejlődik tovább ez az egész, amikor már a mesterséges intelligenciáról kezdünk beszélni, amikor a kozmosz meghódításáról, a világűr meghódításáról kezdünk beszélni, akkor én azt hiszem, hogy nem arra kell gondoljunk, hogy mi lesz, ha nem lennének, hanem az, hogy hogyan tudjuk okosan, tényleg csak az ember javát szolgáló technológiák irányába ezt a fejlesztést használni. És hadd mondjam el, mivel mai élményem az is, hogy valaki ilyesmivel ijesztegette, és elektronikus emberke az egyik idősebb kuncsaftját, hogy hát ő azért nem oltja be magát, mert csippet oltanak belénk, és akkor követhetőek leszünk meg ilyenek. Tehát ezek azok a butaságok, amiket én akár marhaságnak is neveznék, mert lehet, hogy eljön az az idő, amikor minden ember egy csippet fog hordozni, de már tulajdonképpen a csippet hordozzuk, mert abban a percben, hogy okostelefont vettem a kezembe, már ott van az a csip, amivel követhető minden mozdulatunk, minden tevékenységünk, sőt, követve is van, tehát ez ma már nem kérdés. És akkor ebből oltás ellenességet csinálni, ez egy nagy-nagy tévedés, tehát nagyon szeretném, hogyha nem hinnének az ilyen híreknek az emberek, viszont hogyha felvállaljuk azt, hogy követhetőek vagyunk, akkor elvárásaink is vannak azokkal szembe, akik követnek. És itt a törvénykezés, a politika, a gazdaság közös összefogásából kell megoldja ezt a problémát, ami ma egyáltalán nincs meg.
Sándor, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy még segítettem néhány rádióhallgatónak abban, hogy helyére tegyen egy pár fogalmat ebben a kérdéskörben.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a ma esti digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Csegzi Sándor fizikusnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Budó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.